Köszönöm szépen a szót. A mostani előadásnak sajnálatos aktualitását a gazdasági válság adja. Valamikor 2006-ban az Európai Bizottság készítetett egy felmérést a nyílt forráskódú szoftverek használatával kapcsolatban, és azt kapták, hogy 36%-os megtakarítást lehet elérni, ha megfelelően használják ezeket a szoftvereket. A projekt, amiről most beszélni fogok, az Európai Bizottság FP6-os kutatási projektjén belül valósult meg, közvetlenül kapcsolódott a GMES programhoz, aminek az a célja, hogy a katasztrófa elhárítás érdekében elérhető szolgáltatások, adatokhoz minél szélesebb körben hozzáférjen a térinformatikában érdekelt közönség. Az, hogy minél szélesebb körben hozzáférjenek, van anyagi vonzata. Aki nyílt forráskódú szoftverekkel végzi a továbbfeldolgozást, az elemi műveleteket egész olcsón el tud végezni. Tehát az előzményei a projektnek közvetlenül európai politikák megvalósításából következik. A másik előzmény pedig az Európai Unió bővítése. Azáltal, hogy szegényebb tagállamok kerültek be az Európai Unióba, lényegessé vált, hogy ezek a szegényebb tagállamok is ugyanezekhez a szolgáltatásokhoz hozzáférjenek. Ráadásul ezekben a szegényebb tagállamokban a jogszerű viselkedésnek nincsenek olyan hagyományai, mint más tagállamokban, ezért a jogtiszta adathasználat érdekében nagyobb szerepet kell kapnia a nyílt forráskódú szoftvereknek. Az Európai Bizottság egyéb politikái is, amelyek a piacokhoz kapcsolódnak, szintén a nyílt forráskód irányába mutatnak. Közismert tény, hogy a Microsoft az elmúlt időben több pert is vesztett Európában a piaci monopolista magatartása miatt. Az Európai Unió működése alapvetően bürokratikus jogszabályok, közös jogszabályokra alapszik. Ezek egyike a nyílt forráskódú európai licenc, az EUPL, amit most már minden tagállam nyelvére hivatalosan lefordítottak, és célja az, hogy a továbbiakban a közbeszerzéseknél ez a licenc legyen a meghatározó, ha nyílt forráskódban építkeznek a tagállamok. Következő egy sikertörténet Belgiumból, ami egy indítóerő volt. A flamand területen a teljes kormányzati e-kormányzati rendszert nyílt forráskódra építették. Ezen belül nyílt forráskódú a térinformatika is. Az ottani MEPAR rendszerbe a gazdák weben keresztül húzzák be a vonalakat, és ezek a földhasználati határvonalak teljes mértékben nyílt forráskódú szoftverrel történnek lekezelésre. A projektnek a négy tagállamot, tulajdonképpen öt tagállamot reprezentál, Belgiumot, Magyarországot, Csehországot és ezen cégen keresztül Szlovákiát is, valamint Lengyelországot. A résztvevő cégek mind a saját hátterüket hozták a projektbe. Mikor belekezdtünk a projektbe, ez egy oktatási projekt. Azt fogalmaztuk meg, hogy melyek azok a tudások, mely az a tudás, amit nekünk át kell adnunk a tagállamokban lévő térinformatikai felhasználóknak annak érdekében, hogy a lehető leghatékonyabban kihasználhassák az open source-ban rejlő lehetőségeket. Maga a módszertan egy vízesésszerű módszertan volt, a neve is innen van a projektnek. Először mi, mint projektpartnerek kidolgoztunk indítóanyagokat, ezeket kiemelt térinformatikai nyílt forráskódú szoftvereket fejlesztő szakemberekkel megvitattuk Varsóban. A vita eredményét tovább vittük szintén Varsóban egy workshop keretében, már szélesebb körben. Utána országos workshopok voltak, Magyarországon ez januárban zajlott le, és februárban. Majd a végén azok az emberek, akik a workshopokon részt vettek, ezt viszik haza a saját munkahelyükre. Tehát ez a vízesésszerű logika. A célkitűzéseit látjuk itt a projektnek. Ahhoz, hogy valaki nyílt forráskódú szoftverrel tudjon bánni, meg kell ismernie. Teljesen más termék a nyílt forráskódú szoftver, mint amit megszoktuk a szellemi tulajdonjoggal védett szoftverek esetében. Először is meg kell értenünk a terméknek a jogi vonatkozásait. Mit jelentenek ezek a különféle nyílt forráskódú licenszek, hogyan kell őket használnunk, és hogyan kell őket hasznosítanunk annak érdekében, hogy a korábban említett 36%-os megtakarítást elérjük. Ismernünk kell azt az üzleti modellt, ahogy a partnereink ebből ők megélnek. Hiszen a nyílt forrás kódú szoftvereket is olyan emberek készítik, akiknek vannak költségeik, szükségük van bevételre, ők is gazdasági szereplők, tehát ennek is megvan a maga gazdasága. Eltérő az üzleti modell, mint az zárt forrás kódnál, és ezt meg kell értenünk ahhoz, hogy tudjunk velük együttműködni. Ismernünk kell, hogy milyen műszaki lehetőségek vannak, ez volt a következő a termék ismereten belül. Kell segíteni a végfelhasználókat abban, hogy tudjanak terméket választani. Egy módszertant készítettünk annak érdekében, hogy hogyan válasszák ki a számukra megfelelő terméket. A következő célok következő csoportja a közösségépítés. Közösségépítés szolgálták a rendezvényeink, ahol a workshopokon nagyon aktívan közreműködött a hazai térinformatikai társadalom számos képviselője. Ezeken a workshopokon átadtunk ismereteket, segítettük őket abban, hogy egymás között megosszák az ismereteket. Egész sok olyan nyílt forráskódú projekt van Magyarországon, amiről csak ott szereztek tudomásra résztvevők, és számos közük sikeres. Tehát ez nagyon lényeges elem volt. Majd legvégül megemlítem a Live DVD-t, ami a projekt kapcsán készült. Ezen a legfontosabb nyílt forrás kódú szoftverek megtekinthetők, a használatuk röviden megismerhető ezzel, és fölmerült ennek az oktatásban való használata. Több egyetemnek a képviselői jelezték, hogy ők szívesen közreműködnének ennek a fenntartásában. Jó, most röviden szeretnék szólni a nyílt forráskódú termékről, a szoftverről, mint termékről. Ezt a terméket a négy fok, a szabadság négy foka jellemzi. Az első foka a szabadságnak az, hogy szabadon fel lehet használni. Tehát ezt bármikor, megkötés nélkül, bárhogyan használhatom a számítógépemen. Ezt odaadhatom a barátomnak, ismerősömnek, megoszthatom vele közvetlenül a tapasztalataimat, terjeszthetem. Ha valami problémám van, valami nem illeszkedik valamivel, akkor meg tudom nézni a kódot, hogy mi a baj, és a kód szintjén tudom illeszteni egymással a rendszer integrációs során ezeket a szoftvereket. Majd legvégül meg is változtathatom, akár új terméket hozhatok ebből létre, és ezt a termékből akár magam gazdasági hasznot is húzhatok, akár úgy, hogy személyre szabott alkalmazást készítek, vagy egy újabb terméket viszek tovább. A korábban említett belga projekt egyik nagy tapasztalata volt a közösség. Az ottani elkormányzat fejlesztői azt mondták, hogy meglepte őket, hogy a együttműködő partnerek közösséget alkottak már igen hamar, hiszen egész mély szinten beleszólhattak a szoftver funkcionalitásába, szabad palettáról választhattak szoftvereket, és maga a nyílt forráskódú szoftverfejlesztés közösségi érzése áthatotta őket. Ez az ábra azt szolgálja bemutatni, hogy ennek a közösségnek kik a legfontosabb résztvevői. Mivel a házigazdánk is a felsőfokozatásra tartozik, ezért az egyetemekkel kezdem, ami a legfontosabb bázisát jelenti a nyílt forráskódú szoftvernek. Hiszen ez az a tudásközpont, ami szervezetten tudja a tudást őrizni és továbbadni. Tehát a nyílt forráskódú szoftverek nem léteznének egyetemek és felsőoktatási intézmények nélkül. A másik ilyen fontos szereplő a kormányzat. Fejlett országokban kormányzati támogatással fejlesztett szoftverek esetében kötelező, hogy azoknak a kódja nyitott maradjon. Nem feltétlenül nyílt forráskódú szabványt kell alkalmazni, de nyitottan kell hagyni a kódot. Tehát nagyon nagy inputot jelent a kormányzat erre a területre. Ugyanúgy találkozunk fejlesztőkkel, forgalmazókkal, rendszertárról, majd később, ha még lesz időm, akkor ejtek szót. Alapítványok szerepe meghatározó. Az alapítványok azok, amelyek a közösségeknek az együtttartását tudják szolgálni. Hiszen ezekben a közösségekben az információt áramoltatni kell, ezeknek a közösségeknek rendezvényeik vannak, és a közösségi életet fönn kell tartani. Általában itt az alapítványoknak van kiemelkedő szerepe. Végül maguk a felhasználók, akik maguk is közreműködnek a fejlesztésben, ugyanis aktívan tesztelik a szoftvert, és a bármilyen problémájuk fölmerül, azt a fórumokon a többiekkel közösen oldják meg, vagy ha egy szoftverhibába ütköznek, azt online módon lejelentik, és ennek a teljes kijavításának a folyamatát szemmel tudják kísérni. Hogyan lehet üzleti modellt építeni? Hogyan lesz üzlet a nyílt forráskódú szoftver? Ennek érdekében nézzük, tekintsük át gyorsan az értékláncát a szoftverfejlesztésnek. A fejlesztéstől egészen a végén az alkalmazás üzemeltetéséig Ezeket a fázisokatra épülnek a nyílt forráskódú üzleti stratégiák. Egyetlen egy fázis marad ki, a marketing. Hiszen a nyílt forráskódnak az a természet, hogy szabadon terjeszthető, emiatt nem szükséges a marketing, hiszen bárki letöltheti, az emberek egymásnak ajánlják ezeket a szoftvereket. Az üzleti modellnél, amikor vizsgáljuk, akkor meg kell nézni, hogy milyen értékelőnyt, tehát milyen piaci értéket adok én a szolgáltatásommal, amit a nyílt forráskódú szoftverhez adok az ügyfelek számára. Mit értékesít a cég? Tehát mit adok én? Tanfolyamot, kitűzőt árulok, amin rajta van a kedvenc szoftvernek a neve, vagy egy CD-re összemásolok, nem csak összemásolom, hanem integrálok különböző alkalmazásokat, vagy személyre szabok alkalmazásokat. Amit forgalmazok, kinek forgalmazom, milyen módon forgalmazom, hogyan építem a kapcsolatot, hogyan alakítom a kapcsolatot az ügyfelemmel. A legvégén pedig az, hogy milyen gyakorisággal jutok a pénzemhez, havi, milyen formában, hogyan fizetnek a szolgáltatásomért. Most az idő eléggé szoros, így csak gyorsan tekintsük át, ez a projektben azonosított üzleti modellek láthatók itt, ami a jól ismert kettős licenszelés, amikor ugyanazt le tudom tölteni az internetről minden támogatás nélkül, vagy ugyanezt megkapom a dobozos termék formájában, de immár szervezett támogatás formájában. Van olyan, aki fejleszt egy szoftvert, és ehhez a támogatást külön lehet megvásárolni tőle, és így tovább. Nem megyek most ezeken végig, mert az idő az elég szűkös. A következő, amit elvégeztünk, az a termék választás segítése. Először áttekintettük az összes, nem összes, amit 53 nyílt forráskódú projektet azonosítottunk. Ezt az összességet tekintettük át, leírtuk, adatlapra leírtuk ezeknek a szoftvereknek a fő tulajdonságait. Utána végeztünk egy kísérleti kiértékelést, majd a kísérleti kiértékelés alapján módosítottuk a módszertant, és a végül valamennyi terméket értékeltük. Az értékelésnél egy háromdimenziós értékelésre került sor. Azt mondtuk, hogy az a jó nyílt forráskódú szoftver, amelyiknek nagy piaci ereje van, tehát nagy piaci lehetőség van benne, sok felhasználó van, nagy közösség áll mögötte, nagy tudásbázis van mögötte, nagy tapasztalat van mögötte. A másik az, hogy a gazdasági lehetőség nagy ebbe a termékben. Magyarul viszonylag olcsón át tudok rá térni a meglévő rendszerekről. Viszonylag olcsón tudok fogadni szabványos adatformátumba bele adatokat. Sok nyelven elérhető a felhasználói felület. Nem kell megtanulni angolul valakinek ahhoz, hogy használhassa ezt a terméket. És jó kézikönyvek vannak hozzá, és mindaz, ami a szoftver olcsó működtetését lehetővé teszi. Utoljára említettem, de egyik legfontosabb, tehát általában a végfelhasználó ezt ítéli a legfontosabbnak, a műszaki lehetőség. Mennyire felel meg ez a termék az elvárásoknak? Legegyszerűbb, ha összevetjük a szellemi tulajdonjoggal védett megfelelő termékkel, ahhoz hasonlítjuk hozzá a műszaki lehetőségeit. Az előadás előtt lehetett látni a weblapot, azon az értékelések eredményei vannak. Ugyanezen a weblapon elérhető a tanulmány arról, hogy milyen üzleti modellek vannak, a licenszelésről szóló tanulmány elérhető erről a weblapról, valamint ezeknek a termékeknek az értékelése. A live DVD-t, ha valakit érdekel, az nálam itt van a gépen, az ISO-fájl, át tudom másolni valakihoz egy DVD-t. És még annyit a hogyan továbbról, az utolsó összejövetelünkön a Hunagival-tól olyan ígéretet kaptunk, hogy ameddig meg nem alakul Magyarországon a nyílt forráskódú térinformatikai társadalom, vagy egyáltalán nincs valamilyen lépés, addig a Hunagi segítséget nyújt abban, hogy fórumot ad arra, hogy az ebben érintett felek találkozhassanak. Köszönöm szépen a figyelmet!
Köszönjük szépen!